Mai napra egy ószövetségi történetet hoztam, mégpedig a ószövetségi történelem legelejéből. Szeretném ezt a szakaszt elolvasni, és szeretnék majd néhány gondolatra kitérni, ahogy olvasom. Így kezdődik. Azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala méhében és szűri vala Kaint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. És van vetítve itt mögöttem, nyertem férfiat az Úrtól. Ugye, ha egy szakaszban azt látjuk, hogy azután, akkor valami megelőzte. Ez a nagyon fontos esemény, ami megelőzte ezt a szakaszt, az pedig a paradicsomból való, az édenkertből való kiüzetés. Elkezdődik tehát az az élete az emberiségnek, az első emberpárnak, amire azt mondja az Isten, hogy nem lesz egyszerű, nem lesz könnyű. Azt mondja Ádámnak, hogy fáradtságos munkával keresel majd kenyeret. És mond mást is, Évának ugye ezekre azt mondjuk, hogy ezek átkok, mert nem így nézett ki az alap, a teremtett világ. De hát ugye mindannyian tudjuk azt, főleg ahogyan a korunk halad előre, hogy egyre jobban el tudunk fáradni a munkában. Vannak, akik 6 órát dolgoznak, vannak, akik abba is elfáradnak, vannak, akik 12-14-et, akár hány órát is a nap végén, már csak egy sört sziszentsek föl, és akkor minden jó. Szóval elfáradunk. Persze ez nem mindenkire igaz. Ami viszont ebben a szakaszban két dolgot, két szót, vagy talán hármat emeltem ki belőle. Károly szerint olvasom, ennek jelentősége van. Ugye az ismer szó, ismer, vagy ismeri Ádám az ő feleségét, Évát. Egy bensőséges közösségről beszél ez. Egy bensőséges közösségről, aminek az eredménye az, hogy gyermekük születik. Szövetségben, abban a közösségben, házasságban, férj és feleség között ennek ott van a helye. Ennek a fajta bensőséges közösségnek, nem azon kívül. Jézus erre a dologra még rátesz egy lapáttal, mert azt mondja, hogy gondolatban se. Jél olyat, mint a feleségeddel. Aztán egy másik fontos dolog, azt kiemeltem, hogy nyertem férfiat az Úrtól. Ezt Éva mondja el, miután meglátja a gyermekét. Talán többünk jártunk úgy, hogy bent lehettünk szülésnél, és hát rácsodálkoztunk arra, hogy a nagy munka után ott van a kezünkben a végeredmény. Hát nem tudom, milyen nőként ezt átélni, de tudom, hogy férfiként milyen nagy öröm átélni, látni egy egészséges gyermeket, megszületni, hallani, ahogyan üvölt, látni az arcát, és látni azt benne, hogy az Isten adott egy új életet ebbe a világba. És Éva nem csak azt mondja, hogy Nini, ez egy fiú, hanem azt mondja, hogy kaptam, vagy nyertem egy férfit az Úrtól. Újra és újra visszhangzik az bennem az a kérdés, amit az Isten Ádámtól kérdez, hogy hol vagy. Miért pont Évának kellett kimondani, hogy itt van egy gyermek a kezemben, egy fiú, akit az Isten férfinak adott. Ebben nem csak a jelen van benne, hogy ez egy biológiailag fiú, aki megszületett, hanem az, hogy föl kell, hogy neveljem, föl kell, hogy neveljük, férfivá kell, hogy váljon. És ugye, hol van Ádám? Nem Ádám dolga a fiát férfivá nevelni? Dehogy nem. Úgy gondolom, hogy ez egy józan, céltudatos női felismerés, hogy ott van egy fiú, és ez a fiú nem maradhat fiú, hanem férfivá kell, hogy váljon. Akiknek vannak fiaink, szerintem mi szembesültünk ezzel, nem csak azzal, hogy megszülettek, és hát csodaszépek voltak és vannak, meg egyre inkább azok lesznek, hanem azzal, hogy nekem a feladatom az apaként, férfiként, hogy a gyerekemből, a fiamból férfit faragjak. Azért úgy látom, hogy az Isten ebben nagyon nagy segítségünkre van. Nem egyedül kell ezt megoldanunk. Az is felmerült bennem apaként, hogy nekem, én nem elégszak meg azzal, nekem nem elég az, hogy egy jámbor teszetosza hívnemű semmire kellőt neveljek, hanem számomra fontos az, hogy a fiaim férfivá váljanak, férfivá érjenek. Nagyobbik fiam, amikor betöltötte a 18-at, néhány éve volt, család ott ült körül egy asztalt, hát egy nagy család volt ott, ha jól emlékszem, és az egyik családtagunk mondta azt, hogy most már felnőtt vagy, most már nagykorú vagy, de most már férfivá is kell válnod, nem csak nagykorúvá. És nagyon igaza volt. És Istennek hála látjuk azt, ahogyan az Isten foglalkozik. Velünk is, mint szülőkkel, meg a gyermekkel is. Hatalmas dolog ez. Szóval apák, férfiak, ha itt vagy, ha vagy neten látod, vagy meghallgatod, hadd mondjam azt, hogy taníts meg a fiadat, hogy férfivá váljon, hogy férfi legyen. Akkor is tedd ezt meg, ha esetleg téged nem tanítottak meg rá, hogy milyen férfinak lenni. Újra és újra visszasejlik az a kép, amikor a bűnbeesésről olvasunk nem sokkal korábban, és azt mondja az ige, hogy Éva adott a gyümölcsből a mellett álló férjének. Ez a mellett álló, ez azt jelenti, hogy a válluk összeért. Nem távol volt Ádám, hanem ott állt mellette. És nézte azt, hogy mi történik. Nézte azt, hogy anya hogyan dönt. És nem avatkozik közbe, hanem azt mondja, hogy hát rendben. Amikor számon kérik, akkor mondja azt, hogy hát ő volt az. Ő volt az. Ő döntött így. Na de ki helyett? Szóval sok-sok kérdés merül föl bennem, és ezzel nem Ádámot akarom leírni, véletlenül sem, hanem sokkal inkább fölhívni a figyelmemet, meg a figyelmünket arra, hogy ha apák vagyunk, férfiak vagyunk, ha férjek vagyunk, ha apák vagyunk, ha férfiak vagyunk, legyünk igazán férfiak. Férjek vagyunk, apák vagyunk, de legyünk igazán férfiak. Legyünk azok, akik fölvállalják a döntések súlyát, meghozzák a döntéseket, fölvállalják azt, hogy döntenek valahogyan, akár jól, akár rosszul, de döntenek. Ne mások hozzanak helyettünk döntéseket meg. Persze a családban ez tényleg úgy gondolom, hogy így van. De mondjuk egy munkahelyen. Mondjuk egy olyan helyzetben, ahol van egy főnököd, aki nő. Helyette nem dönthetsz. De a saját területeden igenis neked kell döntened. És igenis fontos az, hogy milyen döntést hozol. Szóval, apák, férjek, tanítsátok meg a fiaitokat, hogy férfiak legyenek. Még akkor is, ha te ezt nem tanultad meg, ha téged nem tanított meg erre senki. Megyünk tovább a történetünkbe, és hát elég régiesen hangzik, hogy Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azok kövérségéből. Tehát eltelik jó néhány év, és felnőnek ezek a fiak, a két fiú, olyannyira, hogy munkába állnak, és nagyon hamar rájönnek arra, hogy az az Isten, akiről a szüleim nekem beszélnek, azt az Istent valahogyan meg kell tisztelni. Annak az Istennek valamit kellene adni, valamit, ami kedves előtte. És a két fiú, mivel egészen mással foglalkozik, egészen más ajándékot visz. Kain a föld gyümölcséből, a terményből visz áldozatot. Ábelről pedig azt olvassuk, hogy juhainak kövérségéből. Igazából a szaporulat legjavát adja oda az Istennek. És ez nagyon fontos különbség. Valamit adni, vagy a legjavát adni. Valamit, amire lehet, hogy hát szükségem lenne, de hát végül is odaadhatom az Istennek, vagy ő az első, és ő megérdemli, hogy mindennek a legjava az ővé legyen. Hát még nem egy hete, de hétfőn pásztorkörön arról beszélgettünk, hogy milyen sok csend vesz körül bennünket, pásztorokat. Radikálisan kevés csend vesz körül bennünket. Volt, aki azt mondta, az egyik pásztor, nagyon tetszett a hozzáállása, hogy ő minden reggel föl kell 5 órakor, 7 órakor ébred a család, és ő 5-től 7-ig azt a 2 órát az Istennel tölti, hogy csendben legyen. Mert ez mint ahogy rájött arra, hogy ha nem így tesz, ez rávonatkozik, mi annál sokkal szuperebbek vagyunk, úgy gondolom. De ha ő nem így tesz, akkor az, ami rajta keresztül Istentől átjön, annak a minősége jóval gyengébb. Neki kell, hogy halljon az Istentől. Neki kell, hogy az Isten foglalkozzon vele. Neki kell az, hogy az, ami rajta keresztül átjön, az jó legyen. Az minőségi legyen. Az az Isten szava legyen. Amikor mondta, többen mosolyogtunk, mert keresgéljük azt, hogy hogyan tudok az Istennel időt tölteni. Hogy az időm legjobbából, a legaktívabból tudjak neki adni. És persze bennem is fölmerültek a kifogások, hogy oké, a te családod 7-kor kelt, de az én legkisebb lányom 5 után. Tudom, 3-kor is föl lehet kelni. Megyünk tovább a történetünkben. És így hangzik, és tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára, Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain harara gerjede és fejét lecsüggeszti. Ajándékról beszél. Ajándék, felajánlás. Ugye nem csak tizedet hozunk be ebbe a dobozba, hanem felajánlásokat is. Szóval ajándék, felajánlás, amit az Isten tiszteletére teszel, amit neki adsz. Tetszett, ahogyan Réka ezt hozta, hogy amit odaadsz, arról lemondasz. Az az Isteni. Azzal majd ő gazdálkodik úgy, ahogyan tud. Vagy azok, akiket ezzel bízott meg. Sáfároktól a hűséget várja el az Isten. Hűségesen kezeljék mindazt, amit az Isten adott nekik. Szóval ajándék, felajánlás az Isten tiszteletére. És ugye rátekintett az Úr, vagy nem tekintett rá az Úr, valamit elfogadott az Úr ajándékként, és valamire azt mondta, hogy ez nem az, amit én várok tőled. Bármi, amit adsz az Istennek, úgy gondolom fontos, hogy azt adjam, és olyat adjak, tényleg a legjobbát, az elsőt, a legjobbat, és ami még fontosabb talán, hogy olyan szívvel. Olyan szívvel, hogy én az Istent akarom ezzel megtisztelni. És ki akarom felé fejezni azt, hogy nekem ő igazán fontos. Nincs nála fontosabb. Ha tőle származik az életem, akkor nem érdemeli meg az Isten tőlem azt, hogy neki adjam a legfontosabbat, a legtöbbet, a legjobbat, amin van. Csak egy csendes kérdés volt. De tényleg, gondoljuk végig, ha az Istentől származik az életem, ha tőle származik az egészségem, tőle származik az erőm, akkor nem ő érdemli meg azt, hogy ővé legyen a legtöbb, legjobb. Kérdések. Szóval azt olvastam, hogy az Úr nem fogadta el azt, amit Kain vitt. Nem tetszett az Úrnak. És fölmerül bennem a kérdés, hogy hát de Isten, de hát te miért nem fogadtad el? Netán-tán válogatós lennél? Csak a bárány tetszik, de mondjuk a termény nem. És talán ott háborokat bennünk, hogy ott lehet bennem is ott volt az a gondolat, hogy az Isten örüljön már annak, hogy adott neki valamit. Sokan nem adnak, én legalább adok valamit. Meg egyébként is, hát Istenem, ha te Magyarországon élnél és magyar ember lennél, hát tudnád, hogy milyen nehezen jövünk ki a pénzünkből? Ugyan. Hát te tudod ezt? Hogy milyen nehéz adni? Hogy milyen nehéz mondjuk egy megfelelő fontossági sorrendet felállítani az életembe? És hadd mondjam el, hogy vannak olyan dolgok, amiket azért hozunk föl, azért jönnek felszínen bennünk, mert úgy gondoljuk, hogy ez oka annak, hogy bizonyos dolgokat nem teszünk meg. Tehát, hogy túlzottan, homályosan fogalmaztam. Tehát, hadd mondjam így, hogy ha az Isten valamit kér tőled, akkor add neki. Akár időről, erőről, pénzről, bármiről van szó, add neki oda. Ne azzal foglalkozz, hogy mit nincs, meg hogy miért ne add oda. Isten nem lehet megcsúfolni, átverni. Azok a hazugságok, amiket el tudok hinni, lehet, hogy más is így van ezzel, azok csak engem csapnak be. Isten nem. De még a környezetedet sem csapják be. Mi történik ezzel az emberrel, Kainnal? Lecsüggeszti, lehorgasztja a fejét más fordítás szerint. Isten nem őt utasított el, hadd mondjam el, hanem az ajándékát, és azt a szívbeli hozzáállást, amivel vitte az ajándékát. De mégis Kain ezt elutasításként éli át. Az iskolában roma gyerekekkel, zömében roma gyerekekkel foglalkozom, és annyi mindent látok, hogy bizonyos dolgokat megtesznek azért, hogy őket elfogadják. Valamelyik óra végén kimentünk focizni a fiúkkal, és mondja az egyik kisrác, görbehátú kisrác, boxol, tudjátok, van a boxolóknak egy ilyen tipikus beállása, ha nem figyelnek oda, hogy kihúzzák magukat. Neki álltak focizni, és mondja a kisrác, hogy Gabi bácsi, megfognád az eredeti Versace órámat? Hát mondom, megfognám az eredeti Versace órádat, de ez nem az. Csak azért, hogy őt elfogadják. Azért, hogy valami másnak lássák őt, mint amilyen, amilyennek tudja, hogy egyébként ő. Mosolygunk ezen, de higgyétek el, annyi dolog van, amit azért teszünk meg, hogy valami másnak látszódjunk, mint akik egyébként vagyunk. Csak Isten nem lehet becsapni, nem lehet megcsúfolni. Isten nagyon jól tudja, hogy mi van a szívedben, meg az én szívemben. Mégis, hogyha Isten valamit elutasít, vagy visszautasít, úgy gondolom nem azért teszi, mert ő ki akar szorítani, hanem valamit meg akar ezen keresztül tanítani. És talán mindannyian éltük már azt meg, bármi miatt is, származásunk miatt, vagy nem tudom, nem akarok butaságokat mondani tényleg. Valaki például azt írja át, hogy azt mondják neki, hogy te olyan vagy, mint az apád. És ez sok esetben nem pozitív jelző, jellemző. Nem valamilyen negatív dolgot ragadnak meg, és látják meg ismétlődni. Szóval elutasítás is. Nem tudom, hogy ki van így vele, de úgy gondolom, hogy mindannyian éltünk már át elutasítást. Valamilyen szintű elutasítást. És amikor elutasítás ér bennünket, akkor úgy gondolom, hogy ez bánt bennünket. Nem jó, ugye? Jó, hogy elutasítanak? Ki az, aki örül annak, hogy elutasítják? Szerintem senki. Szóval nem jó, és bánt a dolog. Bánt, hogyha valami miatt elutasítanak, és úgy állnak hozzánk. Van egy dal, így kezdődik, hogy nem szeret senki igazán, nem folytatom. És van, amikor tényleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy elkezdünk szomorkodni azon, hogy de hát engem nem szeretnek, kicsi is vagyok, meg nem tudom még milyen, engem elutasítanak, nekem rossz. És elkezdünk úgy befelé fordulni, és rágódni azon, hogy megint velem történik ez. Miért ilyenek velem az emberek? Ezekben a helyzetekben, amikor elutasítás ér, akár téged, akár valamit, amit adtál, utasítnak el, akkor nagyon nem mindegy, hogy hogyan mész tovább. Nagyon nem mindegy, hogy ezzel az érzéssel mit kezdesz. Hogy ezt az érzést milyen lépések követik. Mert valahogyan reagálunk minden elutasításra. Valahogyan reagálunk azokra a dolgokra, amik fájdalmakként érnek bennünket. Nagyon tetszett, nem is tudom, több mint egy éve hallottam már egy prédikációból. Egy-egy mondatokat ki szoktam írni mások prédikációjából is. De így hangzott a mondat, hogy ha a proféta haragszik, akkor imádsággal tölti az éjszakát, vagy akkor átimádkozza az éjszakát. Ha valami olyan dolog ér, és ez most nem a profétaságról szól, hanem egy Dávid és az adott proféta viszonyáról szólt éppen ez a történet. Keresztényként, hívő emberként, ha megbántanak, ha megsértenek, ha belegyalogolnak a lelkedben, nagyon nem mindegy, hogy mit teszel. Hogy odamész az Istenedhez, és azt mondod, hogy Uram, látod a szívemet, látod, hogy háborog a lelkem, háborog az egész bensőm, kérlek téged, ne ezt lássam csupán, ne boruljon el minden előttem, ne ez legyen a fókuszomban, hogy milyen igazságtalanságért, hanem Uram, azt lássam meg, amit te ebből a helyzetből ki akarsz hozni, bennem. És hogy hogyan kell viszonyulnom ahhoz a másik emberhez. Hát ha felmérgelnek, ha elutasítanak, ha bántanak, akkor vannak helyzetek, amikor igen, nyilvánvalóvá kell tenni azt, hogy mi az igazság és mi nem. Vannak ilyen helyzetek is. De vannak olyan helyzetek. És ugye ezt úgy kell nyilvánvalóvá tenni, hogy nem indulatból és nem azonnal, higgyétek el, az a legjobb, hanem oda menne az Isten elé is. Uram, hadd tudjam ezt a helyzetet jól kezelni. Hadd tudjam azt mondani, amit ebben a helyzetben kell. Remény, segítségül hívlak téged. Hadd tudjon lecsendesülni bennem az a dolog, ami éppen igazságtalanság. Csak azért, mert fontos az, hogy akik látnak engem, ne egy olyan embert lássanak, aki megharagszik és meggondoltan dolgokat tesz, hanem olyan embert lássanak, aki az Isten követe azon a helyen, aki az Istent képviseli ott. Akár legyen ez egy osztályközösség, egy munkahely, baráti kör, bármi. Ez nem arról szól, hogy szent dumákat kell előadni bármilyen közegben. Nem sokkal inkább arról, hogy engedd és engedjük az Istennek azt, hogy ezekben a helyzetekben is halljuk az ő hangját, és tegyük azt, amire kér. Elutasítás nagyon rossz dolog, úgy gondolom. Ha átéri az ember, ez egy rossz dolog, és fölmerült bennem a kérdés, hogy van-e ennél rosszabb dolog? Persze, hogy van. Az elutasításnál az rosszabb, amikor valaki úgy jár, hogy téged elutasítanak, de a melletted álló ember pedig fölemelik. És azt látod, és tudsz róla. Ugye elmondják azt külföldre szakadt hazánk fiai, hogy van sok nép, akik segítik egymást, a románok például ilyenek, általában segítik egymást, na de hát a magyarok, és ezzel nem bántanak rá a magyarokat, de nem csak azt tűnik föl sok esetben a magyaroknál, hogy a másiknak mennyivel többje van, hanem még sok mindent hozzá tudnak kapcsolni. Lehet, hogy tényleg a népünkre ez jellemző, hogy nem hagyom, hogy a másik boldoguljon, mert morgok rám, mert ő miért boldogul jobban, mint én. Néhány hete egy üzenet, ami úgy gondolom, hogy akkor nekem szólt, és talán nekünk is szól, és arról beszélt, hogy ne bántson az, hogyha Isten a te szomszédodat meglátogatja és nagyon megáldja. Mert ez nem azt jelenti, hogy őt meglátogatta téged, pedig nem mert te. Hanem ez azt jelenti, hogy az Isten itt jár a te szomszédságodban, és most éppen őt találta el ezzel a dologgal, és őt emelte föl. Lehet, hogy holnap téged fog. Lehetne ez pozitív pszichológia is, de nem azt higgyétek el. Ne bántson az, hogy a másik embert az Isten meglátogatta, felemelte, megáldotta, hanem fogadd azt el, hogy Isten itt jár melletted, körülötted, a te szomszédságodban is meg akar áldani. És ez szóljon arról is, hogy én ne legyek annak akadálya, te ne legyél annak akadálya, hogy az Isten téged megáldjon. A szívem állapota ne legyen akadály az Isten számára, hogy megáldhasson. Van egy felmérés, nem hoztam statisztikát, meg grafikon, meg semmi ilyesmit. Egy felmérés, ami azt mutatja, hogy a jelenleg nem csak Magyarországon, de világszerte a gyilkosságoknak mi a kiváltó oka. Az egyik kiváltó oka egyébként a féltékenység. Féltékeny vagyok a másikra, bármi miatt. Elutasítás, harag, féltékenység, és aztán jön belőle valamilyen cselekedet. Akár mentális bántás, szavakban, érzelmileg, akár fizikálisan. Még azokban a helyzetekben, ahol nem történik fizikai erőszak, azokban a helyzetekben is tudunk olyan sérülést okozni a másik embernek a szavainkkal, vagy az elutasításával a másik embernek, ami maradandó nyomot hagy. Nem csak a gyerekekkel van, ezt higgyétek el, hanem a felnőtt. Egyik felnőtt a másiknak is tud olyat adni és olyat okozni, ami maradandó, és nehezen gyógyul. Tehát nem mindegy, hogy én, te, bármelyikünk mit engedünk be a szívünkbe, mit engedünk meg a szívünkben felnőni, mit engedünk saját magunkon elhatalmasodni. És azt a kártyát nem játszhatjuk ki, hogy de hát én hirtelen haragú vagyok. Azt a kártyát nem játszhatom ki, hogy de hát én ilyen vagyok, engem az Isten sem tud megváltoztatni. Tudod miért? Mert ez egy hazugság. Mert ha Isten mindenre képes, akkor képes változást hozni minden helyzetben. És a kérdés az ilyenkor nem az, hogy az Isten képes, vagy nem képes, hanem hogy én engedem-e, hogy megváltoztasson. Engedem-e, hogy foglalkozzon a szívemmel, engedem-e, hogy az ő céljait bennem elérje. Engedem-e, hogy átformáljon, vagy nem. Isten tudjuk azt, hogy arra teremtette az embert, hogy szépen mosolyogjon, az Instán megfelelő filtereket meg tudja találni, és egészen jó képeket mutasson magáról, hogy a valósághoz ennek mi köze van, az más tiszta. Nem, az Isten arra teremtette az embert, hogy az ő, hogy uralkodjon, hogy az Isten uralmát, Isten uralma alá hajtsa a földet. És ez ott kezdődik, saját szívem, saját életem, családom, szűkebb, tágabb környezetem, hogy az Isten uralma tudjon ezeken a területeken növekedni, és tudjon kiszorulni minden olyan dolog onnan, amin nem az Isten uralkodik. Amit még fontos elmondanom, mi az Isten uralmát úgy engedtük be az életünkbe, emlékszünk szerintem mindannyian, hogy megismertük Jézus Krisztust. És elfogadtuk azt, amit Jézus tett értünk. Elfogadtuk azt, hogy ő minden bűnünket, minden betegségünket, fájdalmunkat, minden bennünket ért sértést fölvitt a keresztre. Mindent fölvitt a keresztre. És odaadta az életét azért, hogy neked, nekem életem legyen benne. Egy olyan életem, ami nem arról szól, hogy én hogyan valósítom meg önmagamat, hanem ami arról szól, hogy az ő akarata hogyan valósul meg az én életemben, meg az én életemen keresztül. Nagyon érdekes látni azt, ahogyan Jézus tanítványokban gondolkodott, és ma is tanítványokban gondolkodik, és talált 12 esélytelen, lehetetlen embert, olyanokat, akik úgy tűnik, hogy nem voltak alkalmasak arra, hogy mások tanítsák őket. Higgyétek el, abban a korban, aki alkalmas volt a tanításra, abból rabbi lett. Aki alkalmas volt. Akinek megvoltak az értelmi képességei, a kapcsolatai, és még sok minden, abból rabbi lett. Az egy rabbi iskolába járt, olvasunk ki erről a Pál apostol, tanult valakitől, és ő is tanítóvá vált. Ez a 12 ember nem ilyen volt, de a szívük egészen más volt. Őket érdekelte azt, hogy ez a Krisztus az. Még velem is foglalkozik. Még bennem is látja azt, hogy én tovább tudom vinni azt, amit ő elkezdett ezen a földön. És elhitték magukról, és beleálltak. És ez egy nagyon nagy reménységgel tölt el engem is, meg mindannyiunkat, amikor csak azt látjuk, hogy de hát engem megbántottak, de én kicsi vagyok. De különben. Hát én nem tudom a Bibliát elejétől végéig, meg a végétől elejéig, meg még annyi mindent nem tudok. De az Isten benned is nem csak, hogy gondolkodik, hanem látja benned azt az embert, aki igenis az ő uralmát ki tudja terjeszteni a saját élete felett, szíve felett, a saját élete felett, a családja felett. Látja benned azt, aki nem marad egy gyámoltalan kisfiú, nem férfivá tud nőni. Emiatt szoktam mondani, de nem ős idéz valakitől, hogy legyetek férfiak és erősek, még ha nők vagytok akkor is. Isten, hiszem, hogy fel akar mindannyiunkat nevelni, hogy erősek legyünk. Oké, megyünk tovább az igével, és nem sok van már tényleg. Olvasom. Ha látjuk kivetítve, ha nem. És mondd az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztéd le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Nekem feltűnt, és szerintem nekünk is feltűnhet az mindannyiunknak, hogy az Isten megkeres ezt a Kain nevű embert, és beszél vele. Hát, ahogyan mondtam, az Isten elutasította az ajándékot, mert látta Isten ennek az embernek a szívét, de az embert nem utasította el. Sőt, nem csak, hogy nem utasítja el, hanem beleszól abba, ami a szívében van. Azt mondja, hogy miért gerjedtél haragra? Miért csüggeszteted le a fejedet? Miért bánt téged ez az egész dolog? És hogyha igen, bánt téged ez az egész dolog, hadd vigyen téged oda, hogy hozz egy döntést. Azt mondja, ha jól cselekszel, ha jól döntesz, emelt fővel járhatsz. Igen, kik járnak emelt fővel? Azok járnak emelt fővel, akik győztek. Akik egy adott helyzetben meg tudtak állni, és jó döntéseket tudtak hozni. És a jó döntés igazolta azt. Következményeiben, ahogyan döntöttek. Ökhendiek, a gőgösek is emelt fővel járnak, de más a szívük. A győztesek emelt fővel. Ez egészen más. Lehet, hogy kívülről hasonlít, de egészen más. És Isten erre hívott el bennünket, arra, hogy emelt fővel járhassunk. Hogy jó döntéseket hozzunk, hogy győzzünk. Arra hívott el bennünket, hogy azokban a helyzetekben, ahol bántás, sértés ér bennünket, ott jó döntéseket hozzunk. Ott véletlenül se engedjünk teret az ördögnek. De engedjük, hogy az Isten abból a helyzetből kihozza azt, hogy a mi szívünket formálja, alakítja. Volt jó néhány helyzet a múltban, ami abban a helyzetben engem nagyon bántott, és nagyon hamar rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy megnevezhetnék ellenséget, meg is neveztem, de nem embereket nevezzek meg, és hogyha emberekre nehéz szívvel tudok gondolni, akkor a következő lépés az, amit teszek, imádkozom értük, és áldom őket. Többen jártunk így, úgy gondolom, hogy egy adott helyzetben ezt kaptuk Istentől egymástól függetlenül, hogy imádkozz érte, és áld őt. Engedd, hogy az Isten működjön és munkálkodjon benned és körülötted. És van ennek egy másik oldala is. A másik oldala pedig az pedig így hangzott, hogy ha pedig nem jól cselekszel, rosszul döntesz, a bűn az ajtó előtt leselekedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Az, hogy Isten beszél Kainnal, az, hogy fölfedi azt, hogy mi van ennek az embernek a szívében. Isten nem azért teszi, hogy még jobban bántsa ezt az embert, hanem azért teszi, mert kegyelmet ajánl neki. Ebben az igeversben nagyon erőteljesen, érezhetően megjelenik a kegyelem. A kegyelem mindig így jelenik meg. Választhatsz, dönthetsz. Dönthetsz jól, dönthetsz rosszul. Mind a kettőnek lesz következménye. A jó döntésnek az a következménye, hogy győzelmet élsz át, és emelt fővel jársz, a rossz döntésnek pedig az, hogy a bűn, ami az ajtó előtt van, az be fog jönni. És nem te fogsz uralkodni fölötte, hanem ő fog uralkodni a te életed felett. Isten Kainnak azt mondja, és úgy gondolom nem csak mondja, nem csak felajánlja, hanem parancsolja is neki, hogy uralkodjál rajta. Megint megjelenik az uralom, uralkodj rajta. Uralkodj az indulataidon, uralkodj az érzéseiden, uralkodj azon, ami ott gerjedezik a szívedben, és ne engedj neki teret. Ez nem azt jelenti, hogy legyél egy ilyen egykedvű, akárki, aki bele lehet rúgni, meg bele lehet törölni a lábát mindenkinek. Ez igen máshol azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Tehát nem sok bajom van nekem a haraggal, sőt, vannak helyzetek, ahol kell, hogy tudjuk ezt a dolgot jól kifejezni. Ne engedjem meg, de ne engedd meg, hogy az elhatalmasodó indulat uralkodni kezdjen, és aztán ennek következményei, negatív következményei legyenek. Sérelmek, fájdalmak, elutasítás. Mondtam azt korábban, hogy úgy gondolom mindannyiunkat ért ilyen, meg lehet, hogy mostanában is történik velünk ilyen, meg lehet, hogy a jövőben is fog ilyen történni velünk, és ugye, amikor ilyen történik velünk, akkor egy válaszút előtt állunk, két dolgot tehetünk alapvetően, az egyik az, hogy megtartom, bent tartom, engedem, hogy még hozzárakódjon néhány dolog, hát így épül fel a keserűség. Sérelmek, amiket bent tartok, ott tartok, hát egyre fájdalmasabb, egyre nehezebben gyógyul majd be. Vagy pedig azt mondom, hogy én ezzel most akarok kezdeni, nem csak, hogy valamit, hanem most akarom kezdeni azt, hogy Uram, tisztíts ki ezt a sebet. Jön a te olajad. Öltsd bele bort, legyen lefertőtlenítve, legyen kitisztítva, lefertőtlenítve, és kapjon meg mindent, ami a gyógyuláshoz szükséges. Lehet, hogy érzékeny lesz ez a terület. Lehet, hogy ha újra valami hasonló dolgot hallasz, akkor megint ökölbe szorul a gyomrod, meg a kezed, nem tudom. Érzékeny lesz, de jól tudod. Miután Isten meggyógyított egy adott területen, jól tudod, hogy van gyógyulás, van szabadulás, van helyreállás abban. És ha már egyszer megtapasztaltad azt, hogy milyen meggyógyulni, akkor te egészséges akarsz maradni, hidd el. Szeretném, ha nem mennénk el emelt az üzenet mellett ma. Isten bennünket arra teremtett, hogy uralkodjunk. Hogy uralom alá hajtsuk a földet, szívemben kezdődik, és aztán folytatódik egyre szélesebb körben, de először bennem kezdődik, meg benned kezdődik, nem másban. Nem mondhatom tehát azt, hogy Emil nem indulatos egyébként, de nem mondhatom azt, azért például azok most vele, hogy majd, ha Emil nem lesz ilyen velem, na majd akkor én is máshogy fogok hozzáállni. Nem mondhatom ezt, mert bennem kezdődik el. Szóval uralkodj. És van egy záró versünk, ami Kain döntéséről szól, és ebből a történetből többet nem fogok olvasni. És szól, és beszél vala Kain Ábellel, az ő atyafiával is lőn, mikor a mezőn valának támad a Kain Ábelre, az ő atyafiára is megöli őt. Ez a történet elég durván zárul. És ugye nem állítnak, hanem lesznek nagyon komoly következményei. Hozott egy döntést. Az őt ért sírelem, hogy Isten nem fogadta el az ő ajándékát, de a mellett állójét elfogadta. És az, ami összerakódott benne, az, ami fölépült benne, függetlenül attól, hogy Isten szólt és figyelmeztette, hogy ember, állj meg, dönthetsz, elengeded, vagy megtartod. Jól döntesz, és a döntésed mentén jól cselekszel, vagy rosszul döntesz, és rosszul cselekszel. Mind a kettőnek van következménye. Uralkodsz rajta, vagy a bűn fog uralkodni rajtad. Kain úgy döntött, hogy megengedte a bűnnek, hogy uralkodjon rajta. És ennek az uralomnak lett egy következménye, mégpedig a halál. Ez szemben áll az Isten helyreállító akaratával, hidd el. Kicsiben kezdődik el az elhajlás, mint ahogy a vasúton jártok, és láttok közelről egy váltót. Először pici az eltérés, de aztán nagy a távolság. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan döntünk. Nagyon nem mindegy, hogy mit kezdünk fájdalmakkal, sérelmekkel, bántással, látszólagos bántásokkal, bármivel. Nagyon nem mindegy. Mert a pici eltérés homlok egyenest egymásnak ellenmondó következményekre vezethet. Kain tehát úgy tűnik, hogy meghallgattam, amit az Isten mond, de nem foglalkozott vele. De nem engedte volna meg azt, hogy az Isten a szívére beszéljen. Van még egy utolsó igevers, nem mint úgy utolsó, hogy én ezt értem föl, utolsónak. 5 Mózes 6.2. A törvény summájából ez egy vers csak. Féld Istenedet az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyet én parancsolok neked, mondja ezt Mózes. Te magad, a fiaid és unokád, fiad és unokád életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Parancsok, parancsolatok, törvény, rendelkezések. És mégis ebben az igeversben megjelenik azt, hogy hogyan működik ez generációról generációra. Ugyan lesznek a fiakból férfiak. Nagy titok. Talán csak annyi, hogy megtanítják őket, és megtanulják azt, hogy hogyan hozzanak jó döntéseket. És hogyan tapasztalják meg a jó döntések, sok esetben nehéz döntések áldott következményeit. formálódás útja mindannyiunk életében úgy gondolom, hogy fájdalmas. Érnek olyan pofonok, amiket vagy nem láttunk, vagy beleszaladtunk. Az Isten foglalkozik velünk. És hiszem, hogy Isten ma is azt akarja, hogy az ő népének Isten félő legyen a szíve. Ne csak Isten hallgató, hanem Isten félő, aki figyelmez arra, amit az Isten mond, akinek számít az, hogy az Isten mit tervezett. Olyan, aki megtanul uralkodni saját magán, a saját érzelmein, a saját dolgain, és engedi azt, jó döntéseket hozzon. Olyan döntéseket, amiket az Isten neked odaad egy adott helyzetben.